szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma. Ácsán Szumédhó, Csitta Vivéka, a csöndes tudat tanítása. Fordította Farkas László és Tóth Zsuzsanna. A harmadik nemes igazság. És mi a szenvedés megszűnésének nemes igazsága? A vágy maradéktalan kioltása és megszüntetése, annak elutasítása, elhagyása, feladása, az attól való eloldódás. De hol lehet felhagyni ezzel a vággyal és megszüntetni azt? Ahol valami kedvesnek és kellemesnek tűnik, ott kell felhagyni vele, ott kell megszüntetni. Ez a szenvedés megszűnésének nemes igazsága. Ez a nézet, belátás, bölcsesség, megismerés és világosság kelt fel bennem azokkal a dolgokkal kapcsolatban, melyek korábban sosem voltak hallhatók. Ezt a nemes igazságot a szenvedés megszűnésének felismerése révén tökéletesen meg kell érteni. Ez a nézet, belátás, bölcsesség, megismerés és világosság kelt fel bennem azokkal a dolgokkal kapcsolatban, melyek korábban sosem voltak hallhatók. Ezt a nemes igazságot a szenvedés megszűnésének felismerése révén tökéletesen megértettem. Ez a nézet, belátás, bölcsesség, megismerés és világosság kelt fel bennem azokkal a dolgokkal kapcsolatban, melyek korábban sosem voltak hallhatók. Részlet a Szamjutta Nikájából. A harmadik nemes igazság három nézőpontja a következő. A szenvedésnek, a dukhának van megszűnése. A dukha megszűnését fel kell ismerni. A dukha megszűnését felismertem. A buddhista tanítás legfőbb célja az elmélkedő tudat kifejlesztése, mégpedig azért, hogy elengedjük a káprázatokat. A négy nemes igazság az elengedést tanítja, amely abból a vizsgálódásból fakad, amikor az ember így szemlélődik. Hogy is van ez? Miért van ez így? Érdemes eltöprengeni az olyan dolgokon, hogy a szerzetesek vajon miért borotválják le a hajukat, vagy a buddha ábrázolások miért olyanok, amilyenek. Elmélkedünk, mégpedig anélkül, hogy a tudat véleményt formálna arról, hogy vajon ezek a dolgok jók vagy rosszak, hasznosak vagy haszontalanok. A tudat nyitottá válik és mérlegel. Mit is jelent ez? Mit képviselnek a szerzetesek? Miért koldulnak? Miért nem lehet pénzük? Miért nem termeszthetnek növényeket, hogy ennivalójuk legyen? Szemlélődjünk afelett, hogy ez a fajta életmód miképpen tartotta fenn a hagyományt, és tette lehetővé az átadást alapítójának, Gótamának, a Buddhának idejétől egészen napjainkig. Elmélkedjünk, ha látjuk a szenvedést, ha látjuk a vágy természetét, ha felismerjük, hogy a vágyhoz kötődés a szenvedés. Ekkor látjuk be a vágy elengedését és a nem szenvedés megvalósítását, a szenvedés megszűnését. Erre a belátásra csak elmélkedéssel juthatunk, a hit ehhez kevés. Akaratlagos cselekvéssel, a hit és a felismerés erőltetésével nem lehet belátásra jutni. Ám ha szemlélődsz ezen igazságok felett és mérlegeled azokat, megjelenik a belátás. Csak akkor érkezik, ha a tudat nyitott és fogékony a tanításra. A vakhit bizony senkinek sem ajánlható, és senkitől sem várható el. Ehelyett a tudatnak fogékonynak, mérlegelésre és megfontolásra hajlandónak kell lennie. Ez a tudatállapot igen fontos, ez a szenvedésből kivezető út. Ez nem az a tudat, amelynek rögeszméi és előítéletei vannak, és azt gondolja, hogy mindent tud, vagy amely készpénznek veszi azt, amit mások mondanak. Arról a tudatról van szó, ami képes reflektálni a benne zajló folyamatokra, és nyitott a négy nemes igazságra. Ritkán valósítjuk meg a nem szenvedés állapotát, mivel az különleges hajlandóságot feltételez a mérlegelésre és a vizsgálódásra, arra, hogy túljussunk a nyilvánvalón és a magától értetődőn. Hajlandóságot feltételez saját reakcióink őszinte megfigyelésére, képességet kötődéseink átlátására és a kötődés érzése feletti szemlélődésre. Boldog és felszabadult vagy-e attól, hogy a vágyhoz kötődsz? Felemelő vagy nyomasztó ez a kötődés? Ezeket a kérdéseket kell kutatnod. Ha úgy találod, hogy a vágyaidhoz kötődés felszabadít, akkor élj vele. Ragaszkodj a vágyaidhoz, és lásd az eredményt. Gyakorlataim során úgy láttam, hogy a vágyaimhoz kötődés szenvedést okoz. Ehhez nem fér kétség. Látom, hogy életem sok szenvedése az anyagi dolgokhoz, ideákhoz, viselkedési formákhoz és félelmekhez való ragaszkodásból fakadt. Látom mindazt a szükségtelen gyötrelmet, amit magamnak okoztam a ragaszkodásaimmal, mivel nem tudtam jobb megoldást. Amerikában nőttem fel, a szabadság földjén. Ez az ország boldogsághoz való jogot ígér, de amit valójában kínál, az a jog, hogy mindenhez ragaszkodhass. Amerika arra bátorít, hogy minél több mindent birtokolj, és ezáltal próbálj meg boldog lenni, amennyire csak lehet. Ha azonban a négy nemes igazságot alkalmazott gyakorlásod során megérted a kötődést és szemlélődsz felette, akkor feltámad a nem kötődés belátása. Ez pedig nem egy elméleti állítás vagy az agyadból kipattanó parancs, ami azt mondja, ne ragaszkodj, hanem a nem ragaszkodás és a szenvedés nélküliség természetes belátása. Az állandótlanság igazsága. Itt Amarávatiban a Dhamma Csakka Pavattana Suttát hagyományos formájában mondjuk el. Amikor a Buddha elmondta beszédét a négy nemes igazságról, az öt tanítvány közül, akik hallgatták, csak egyikőjük értette meg igazán. Csak egy jutott mélységes belátásra. A másik négynek inkább csak tetszett. Valóban, igen szép tanítás, gondolták, de csak egyikük, Kondanya értette meg tökéletesen, amit a Buddha mondott. A dévák is hallgatták a beszédet. A dévák magasabb rendű mennyei teremtmények. Nincs durva testük, mint nekünk, éteri testtel bírnak, gyönyörűek, szeretetre méltók és értelmesek. Nos, bár nagy örömmel hallgatták a beszédet, egyikük sem világosodott meg általa. Tudjuk, hogy nagy örömöt éreztek a Buddha megvilágosodása felett, és amikor tanítását hallották, örömújongásuk a mennyekig hatolt. Először a dévaták egy csoportja hallotta, ők felkiáltottak a következő, felsőbb csoportnak, és hamarosan a dévák mindegyike örvendezett, egészen a legmagasabb birodalomig, a Brahma világig. Örömünnep volt mindenütt, ahogy a Dhamma kereke mozgásba lendült, és a dévák és a brahmák mind-mind örvendeztek felette. Mindezek ellenére a beszéd hallatán az öt tanítvány közül csak egy, Kondanya világosodott meg. Ezért a szutta legvégén a Buddha anyjá Kondanyának nevezte őt. Az anyjá szó mélységes tudást jelent. Így az anyjá Kondanya annyit tesz, Kondanya, aki tud. Mit tudott Kondanya? Mi volt az a belátás, amit a Buddha beszéde végén magasztalt? A következő. Mindaz, ami alávetett a keletkezésnek, alávetett a megszűnésnek. Ez talán nem tűnik igazán nagy tudásnak, valójában azonban egyetemes mintára utal. Mindaz, ami alávetett a keletkezésnek, alávetett a megszűnésnek, mulandó és éntelen. Ne ragaszkodj hát, ne vezessen félre az, ami keletkezik és elmúlik. Ne keress menedéket semmiben, ami keletkezett, ne akarj megpihenni, megbízni benne, mert elmúlik. Ha szenvedni akarsz és vesztegetni akarod az idődet, menj és keress olyan dolgokat, amik keletkeznek. Mind az elmúlás a megszűnés felé visz téged, és jottányit sem leszel bölcsebb általuk. Körbe-körbe jársz, ugyanazokat a régi, sivár szokásokat követed, és amikor meghalsz, rájössz, hogy semmi fontosat nem tanultál egész életedben. Ne csak tűnődj, valóban szemlélődj e felett. Mindaz, ami alávetett a keletkezésnek, alávetett a megszűnésnek. Vonatkoztasd az életre általában és saját tapasztalataidra is. Akkor majd megérted. Ne felejtsd, kezdet és vég. Elmélkedj, hogyan is vannak a dolgok. Ez az érzékszervi világ másról sem szól, csak születésről és megszűnésről, kezdetről és végről. Ebben az életben azonban létezik tökéletes megértés, szammádithi. Nem tudom, mennyi ideig élt még Kondanya a Buddha beszéde után, de abban a pillanatban megvilágosodott. Abban az adott pillanatban a tökéletes megértés birtokában volt. Szeretném hangsúlyozni, hogy milyen fontos az ilyesfajta reflexiót kifejleszteni. Ahelyett, hogy egyszerűen létrehoznánk egy módszert elménk lecsendesítésére, mely kétségkívül része a gyakorlásnak, valóban lássuk be, hogy a helyén való meditáció nem más, mint a bölcsvizsgálódásnak való elkötelezettség. Merész erőfeszítést jelent ez, amivel a dolgok mélyére tekintünk. Nem önmagunkat elemezzük, nem saját szenvedésünkről teszünk megállapításokat, hanem tényleg elszánjuk magunkat arra, hogy mindaddig követjük az ösvényt, míg mélységes megértésre nem jutunk. Ezen tökéletes megértés pedig a keletkezés és megszűnés egyetemes mintáján alapszik. Ha egyszer megértettük ezt a törvényt, belátjuk, hogy minden ezt a mintát követi. Mindaz, ami alávetett a keletkezésnek, alávetett a megszűnésnek. Ez nem metafizikai tanítás. Nem a végső, halálnak alá nem vetett valóságról szól. Ám ha mélységesen megértjük és tudjuk, hogy mindaz, ami alávetett a keletkezésnek, alávetett a megszűnésnek, akkor felismerjük a végső valóságot, a halhatatlan, el nem múló igazságokat. A végső felismerés célszerű eszköze ez. Vedd észre a különbséget, az állítás nem metafizikai, de elvezet bennünket a metafizikai felismeréshez. Mulandóság és megszűnés. A nemes igazságokon való elmélkedéssel az emberi lét problémáját tudatosítjuk. Az elidegenedés érzését, az érzékszervi tudatossághoz való vak kötődést vizsgáljuk. A kötődést ahhoz, ami épp kiválik a tudatból és előtérbe kerül. Tudatlanságunkban az érzékszervi örömök iránti vágyakhoz ragaszkodunk. Ha azzal azonosulunk, ami múlandó és halálra ítélt, azzal, ami elégtelen, akkor épp ez a kötődés a szenvedés. Az érzékszervi örömök mind-mind múlandó örömök. Mindaz, amit látunk, hallunk, tapintunk, ízlelünk, gondolunk vagy érzünk, múlandó, halálra ítélt. Így, amikor a múlandó érzékekhez kötődünk, a halálhoz kötődünk. Ha nem szemlélődünk és nem értjük ezt meg, akkor vakon kötődünk a halálhoz, remélve, hogy mégis késleltethetjük egy ideig. Úgy teszünk, mintha azok a dolgok, amelyekhez kötődünk, tényleg boldoggá tennének. Ám végül mégis kiábrándulunk, kétségbe esünk és csalódunk. Talán sikerül azzá lennünk, amit szeretnénk, de ez is csak múlandó. Újabb haláltermészetű állapothoz kötődünk. Aztán a halál utáni vágyjal telve kötődhetünk az öngyilkossághoz, a megsemmisüléshez. De a halál maga is csak egy újabb haláltermészetű állapot. E háromféle vágy bármelyikéhez is kötődünk, a halálhoz kötődünk. Ami annyit tesz, hogy csak csalódásnak és kétségbeesésnek nézünk elébe. A tudat halála a kétségbeesés, a depresszió pedig egyfajta halálélmény. Épp úgy, ahogy a test meghal, a tudat is meghal. A tudat állapotai és viszonyai elhalnak, ezt kétségbeesésnek, unalomnak, gyötrelemnek és depressziónak nevezzük. Amikor kötődünk és unalmat, kétségbeesést, gyötrelmet és szomorúságot tapasztalunk, hajlunk rá, hogy egy éppen felmerülő, újabb mulandó állapot után kutassunk. Például, ha kétségbeesünk, így gondolkodunk. Jó lenne most egy finom csokoládé és sütemény. Rajta csak. Egy pillanatra feloldódhatunk a sütemény finom csokoládé ízében. Abban a pillanatban ott a létesülés. Csokoládé ízzé változunk. Sokáig azonban nem tudjuk fenntartani ezt az állapotot. Lenyeljük a süteményt, és mi marad? Valami más után kell néznünk. Ez a valamivé válás. Vakok vagyunk, a létesülés rabulejtett bennünket ebben az érzékszervi világban. Ám a vágyat kiismerve, anélkül, hogy bírálnánk az érzékszervi világ szépségét és csúfságát, megláthatjuk a vágy valódi arcát. Akkor jelen van a tudás. Ahelyett, hogy megragadnánk a vágyat, félretesszük, és így megtapasztaljuk a nirodhát, a szenvedés megszűnését. Ez a harmadik nemes igazság, amit fel kell ismernünk. Szemlélődünk az elmúlás felett. Azt mondjuk, van megszűnés, és felismerjük, amikor valami megszűnik. Mielőtt útjukra engedhetnénk a dolgokat, el kell fogadnunk őket, mégpedig teljes tudatossággal. A meditáció során célunk az, hogy hagyjuk a tudatalattit tudatossá válni. Hagyni kell, hogy a kétségbeesés, a félelem, a gyötrelem, az elfojtás és a harag tudatossá váljék. Jellemző, hogy az emberek általában igen emelkedett eszményképekhez ragaszkodnak. Nagyot csalódhatunk magunkban, mert időnként nem érezzük magunkat olyan jónak, amilyennek lennünk kellene, vagy úgy gondoljuk, nem lenne szabad haragot éreznünk, és a többi kellene, meg nem kellene. Így vágyakat teremtünk, hogy megszabaduljunk a rossz dolgoktól, és ezen vágyak jogosnak látszanak, és erényes színezetük van. Helyesnek tűnik, hogy szabadulni akarunk a rossz gondolatoktól, a haragtól és a féltékenységtől, mivel egy jó embernek nem szabad ilyennek lennie. Ekképp teremtjük a bűnt. Elgondolkodván ezen, tudatosítjuk annak vágyát, hogy megvalósítsuk eszményképünket, és megszabaduljunk a rossztól. A tudatosítás révén aztán elengedést gyakorolhatunk. Inkább elengedjük ezt a vágyat, semmint hogy tökéletes emberré válnánk. Ami megmarad, az a tiszta tudat. Nincs szükség arra, hogy tökéletes emberré váljunk, mert a tiszta tudat az, ahol a tökéletes emberek keletkeznek és megszűnnek. Az elmúlást könnyű ésszel megérteni, de meglehetősen nehéz felfogni, mert ez azt jelenti, hogy együtt kell lennünk azzal, amiről úgy gondoljuk, nem bírnánk elviselni. Például, amikor elkezdtem meditálni, úgy gondoltam, hogy a meditáció majd kedvesebbé és boldogabbá tesz. Egy szóval örömteli tudatállapotokra számítottam. Ám az első 2 hónap folyamán annyi gyűlölet és düh öntött el, mint még soha. Ez szörnyű. A meditációtól még rosszabb lettem, gondoltam. De aztán fontolóra vettem, hogy vajon miért támad bennem annyi gyűlölet és ellenérzés, és felismertem, hogy életem nagy részében éppen ezek elől próbáltam menekülni. Megszállott betűimádó voltam. Mindenhová könyveket cipeltem magammal. Valahányszor félelem vagy irtózat költözött belém, előkaptam egy könyvet és olvastam. Esetleg elszívtam egy cigarettát vagy édességet rákcsáltam. Azt képzeltem magamról, hogy kedves ember vagyok, aki nem gyűlöl másokat, így az ellenérzés vagy gyűlölet szikráját is elnyomtam magamban. Ez volt az oka annak, hogy szerzetesi életem első hónapjaiban annyira buzgott bennem a tetvágy. Olyasmit kerestem, ami elvonja a figyelmemet, mivel a meditációk folyamán kezdtem visszaemlékezni mindazokra a dolgokra, amelyeket szándékosan próbáltam elfelejteni. Gyermekkori és serdülőkori élmények törtek felszínre és tudatosultak. A gyűlölet és harag pedig olyannyira tudatossá vált, hogy úgy tűnt, maga alá temet. Valami a bensőmben azonban kezdte felismerni, hogy türelemmel kell viselnem mindezt, így hát kibírtam. Akkor az összes gyűlölet és harag, amit 30 év alatt elnyomtam, tetőfokára hágott, elégett és elenyészett a meditáció révén. A megtisztulás folyamata volt ez. Ahhoz, hogy engedjük a megszűnés folyamatát bensőnkben működni, késznek kell lennünk a szenvedésre. Ezért hangsúlyozom a türelem fontosságát. Tudatunknak nyitottá kell válnia a szenvedésre, mert csak az a szenvedés szűnik meg, melyet magunkhoz ölelünk. Ha testi vagy lelki szenvedésben van részünk, álljunk az éppen jelenlévő szenvedés elébe. Váljunk teljesen nyitottá, fogadjuk be, összpontosítsunk rá. Hagyjuk, hogy legyen az, ami. Türelemre és kitartásra van szükségünk ahhoz, hogy az adott helyzet kellemetlenségét elviseljük. Ahelyett, hogy elmenekülnénk az unalom, a kétségbeesés, a kétel és a félelem elől, tűrnünk kell őket, hogy megérthessük a megszűnésüket. Mindaddig, amíg nem hagyjuk a dolgokat megszűnni, csak új kammát teremtünk, ami megerősíti a szokásainkat. Ha valami keletkezik, megragadjuk, és mindenféle dolgokat teremtünk köré. Így pedig minden túl bonyolultá válik. Újra és újra ezt tesszük, amíg csak élünk. és nem is várhatjuk, hogy amíg vágyainkat és félelmeinket követjük, béke költözzön belénk. Elmélkedjünk a félelemről és a vágyról, hogy ne vezethessenek többé félre bennünket. Meg kell ismernünk azt, ami félrevezet minket, mielőtt képesek lennénk elengedni. Fel kell ismernünk, hogy a vágy és a félelem mulandó, elégtelen és éntelen. Meg kell érteni és át kell látni őket ahhoz, hogy a szenvedés önmagát égethesse el. Igen fontos, hogy különbséget tegyünk megszűnés és megsemmisülés között. Az utóbbi a tudat vágya arra, hogy valamitől megszabaduljon. A megszűnés mindannak természetes végét jelenti, ami keletkezett, tehát a megszűnés nem vágy. Nem olyasmi, amit tudatunkban teremtünk, hanem annak a vége, ami elkezdődött, annak a halála, ami született. Ezért a megszűnés nem azonos az énnel, nem a szabadulnom kell a dolgoktól érzéséből fakad, hanem abból, hogy a keletkezett dolgokat engedjük megszűnni. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, fel kell hagynunk a sóvárgással. Hadd menjen. Felhagyunk vele. Nem tagadjuk meg, nem dobjuk el, pusztán csak elengedjük. Miután megszűnt a sóvárgás, megtapasztaljuk a nirodhát, a megszűnést, az ürességet, a nem ragaszkodást. A nirodha egy másik szó a nibbána kifejezésére. Ha valamit elengedtünk és hagytuk megszűnni, akkor csak a béke marad. Saját meditációnk során tapasztalhatjuk meg ezt a békét. Amikor hagyjuk a vágyat elenyészni, ami megmarad, az igen békés. Ez az igazi békesség, a halhatatlan. Ha úgy ismered fel a megszűnést, ahogyan az van, ráébredsz a nirodha szatjára, a megszűnés igazságára, ahol nincs többé én, csak tiszta éberség és világosság. Az öröm igazi értelme ez a békés, transzcendens tudatosság. Ha nem engedjük a megszűnést végbe menni, akkor hajlamosak vagyunk a magunkról alkotott feltevésekből kiindulni, anélkül, hogy tudnánk, mit is teszünk. Néha nem is ébredünk rá, amíg el nem kezdjük a meditációt, hogy meg annyi bennünk lévő félelem és bizalmatlanság gyermekkori élményekből fakad. Emlékszem, amikor kisfiú voltam, volt egy jó barátom, aki később ellenem fordult és eltaszított. Hónapokig bánkódtam emiatt. Kitörölhetetlen emléket hagyott bennem. Végül a meditáció révén ismertem fel, hogy ez a jelentéktelen eset milyen hatással volt későbbi kapcsolataimra, mennyire jelen volt bennem a rettegés, hogy visszautasítanak. Soha még csak nem is gondoltam erre, míg nem a meditáció folyamán tudatossá nem vált bennem ez az emlék. A racionális elme tudja jól, hogy nevetséges dolog gyerekkori tragédiák felett merengeni. Ha életed derekán még mindig eszedbe jutnak ezek az emlékek, akkor feltehetőleg mondani valójuk van számodra azon feltételezésekről, melyeket még gyermekkorodban formáltál. Ha meditáció közben érzed, hogy emlékek és félelmek kezdenek hatalmukba keríteni, akkor ne hagyd, hogy megzavarjanak vagy elcsüggesszenek, hanem tekintsd őket olyan dolgoknak, melyeket be kell fogadnod a tudatodba, hogy aztán elengedhesd őket. Mindennapi életedet alakíthatod úgy is, hogy soha ne kelljen szembenézned ilyesmikkel, és így annak az esélye, hogy megjelenjenek, szinte elenyésző. Rengeteg fontos dolognak szentelheted magad, és mindig találhatsz magadnak elfoglaltságot. Ekkor ezek a feszültségek és névtelen félelmek sohasem válnak tudatossá. De mi történik, ha elengedést gyakorolsz? A vágyak és a rögeszmék elmozdulnak, mégpedig a megszűnés irányába. Végük szakad. Te pedig arra a belátásra jutsz, a vágynak van megszűnése. Ez a harmadik nemes igazság harmadik nézőpontja. A megszűnést felismertem. Felismerés. Mindezt fel is kell ismerni. A Buddha hangsúlyozta, ezt az igazságot itt és most fel kell ismerni. Nem kell várnunk a halálunkig, hogy megtudjuk, mindez igaz-e. Ez a tanítás a hozzánk hasonló emberi lényekhez szól. Mindegyikünknek fel kell ismernünk. Beszélhetek erről neked, bátoríthatlak rá, de helyetted meg nem tehetem. Ne úgy gondolj rá, mint valami távoli, képességeidet meghaladó dologra. A Dhamma vagy igazság itt és most van, és magunk tudunk csak a végére járni. Az igazság felé fordulhatunk, hajlandóságot ébreszthetünk magunkban rá, figyelmet szentelhetünk neki ebben a pillanatban, ezen a helyen, itt és most. Ez az éberség. Figyelünk arra, hogyan is vannak a dolgok. Az éberség segítségével kifürkészhetjük az én miben létét, hogy mit jelent az én és a nekem, az én testem, érzéseim, emlékeim, gondolataim, nézeteim, véleményem, a házam, az autóm, és így tovább. Régebben hajlamos voltam az önbecsmérlésre. Így valahányszor magamra gondoltam, csupa negatív jelző jutott eszembe. Figyeljük meg, honnét jön mindez, és hol szűnik meg. Vagy ott a másik gondolat, több vagyok nálad, magasabbra jutottam. Szent életet élek már hosszú ideje, bizonyára jobb vagyok mindannyi jótoknál. És ez vajon miképp keletkezik, és miképp enyészik el? Ha megjelenik a gőg, az önhittség vagy az önbecsmérlés, vizsgáld meg. Figyelj befelé, figyeld a hangot. Én ilyen meg olyan vagyok. Légy éber, figyeld a gondolat előtti üres pillanatot, aztán gondold a gondolatot, és figyeld meg az üres pillanatot, ami utána jön. Tartsd meg a figyelmedet a gondolat utáni ürességen, és lásd, hogy mennyi ideig vagy képes összpontosítani rá. Figyeld meg, hallasz-e valamiféle csengő hangot elmédben, a csend hangját, az ős eredeti hangot. Ha figyelmedet erre összpontosítod, elgondolkodhatsz. Van-e itt bármiféle én érzet? Látod majd, hogy amikor igazán üres vagy, amikor csupán tisztaság, éberség és figyelem van, akkor nincs sehol az én. Nincs nekem és nincs enyém. Így ehhez az üres állapothoz térek meg, és eképpen szemlélem a Dhammát. Ez épp az, ami. Ez a test éppen ilyen módon van. Akár megnevezem, akár nem, éppen most ez éppen így van. Ez nem szumédhó. Az ürességben nincs olyan, hogy buddhista szerzetes. A buddhista szerzetes csupán időnek és helynek megfelelő elnevezés. Amikor az emberek dicsőítenek és csodálnak téged, tudhatod, hogy nem személyes dicséretről van szó. Tudod, hogy nincs itt buddhista szerzetes, csupán csak olyanság. Így van ez. Ha Amaravatit itt sikeressé akarom tenni, és ez valóra válik, az boldoggá tesz. De ha minden balul üt ki, senki sem mutat érdeklődést, nem tudjuk kifizetni a villanyszámlát, és minden széthullik, az kudarc. Ám valójában nincs Amaravati. Egy buddhista szerzetes vagy egy Amaravatinak nevezett hely eszméje csupán elnevezés, nem végső valóság. Éppen most így van, most csak így lehet. Az ember nem hordozza vállán egy ilyen hely terheit, mert úgy látja, ahogyan az valójában van, személytelenül. A sikernek vagy kudarcnak már nincs többé jelentősége. Az ürességben a dolgok éppen azok, amik. Ha így módon tudjuk a dolgokat, az nem azt jelenti, hogy közömbössé válunk a siker és a kudarc iránt, és nem törődünk többé a semmivel. Megtanuljuk, hogyan használjuk magunkat. Tudjuk, hogy mire vagyunk képesek, hogy mi a teendőnk, és végrehajtjuk azt, annak rendje és módja szerint. Ekkor minden dhammaként jelenik meg, az lesz ami. Ezután már azért cselekszünk, mert abban az időben és azon a helyen úgy helyes. Nem vezérel többé minket a nagyravágyás vagy a bukástól való félelem. A szenvedés megszűnéséhez vezető út a tökéletesség útja. A tökéletesség szó elég félelmetesen hangzik számunkra, hiszen igen tökéletlennek érezzük magunkat. Elcsodálkozhatunk azon, hogyan van merszünk egyáltalán felemlegetni a tökéletesség lehetőségét. Az emberi tökéletesség olyasmi, amiről sohasem beszélünk, hisz hogyan is jöhetne egy emberi lény a tökéletességhez. Ám az arahant is csak emberi lény, aki tökéletessé tette életét, olyas valaki, aki az alapvető törvény segítségével megtanult mindent, amit kell. Mindaz, ami alávetett a keletkezésnek, alávetett a megszűnésnek. Egy arahantnak nem kell mindenről mindent tudnia. Elég, ha ismeri és teljességében megérti ezt a törvényt. A Buddha bölcsességet használjuk, hogy a dhammán elmélkedjünk, azon, ahogyan a dolgok vannak. Menedéket veszünk a szangában, amely cselekszi a jót és tartózkodik a gonoszságtól. A szanga egység, közösség, nem egyének vagy különféle jellemek összessége. Személyiségnek lenni, férfinak vagy nőnek nem fontos többé számunkra. A szangának ezt az értelmét kell menedékként felismerni. Egység. Így noha egyedi módon nyilvánulunk meg, felismerésünk ugyanaz. Azáltal, hogy tudatosak, éberek vagyunk és nem kötődünk, felismerjük a megszűnést és feloldódunk az ürességben. Az ürességben keletkezhetnek és megszűnhetnek emberek, de nincs többé személy. Csak fényesség, tudatosság, béke és tisztaság. Ácsán Szumédhó könyvének, a Csitta Vivékának 4. fejezetét hallották.